Két világ a teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Hidász Ferenc atya a beszélgető társam, Széchenyben vagyunk, ebben az ősi ferences fészekben. Ferenc atya, hát először is azt szeretném kérdezni, hogy milyen helyet foglal el Széchenyi a magyar ferencesség életében?
Mindig is központi helye volt a ferencesen tartománynak. Egyrészt most már 680 évet kell mondani, az alapításától kezdve 1332-ben alapították, és hagyományosan itt volt, és most is itt van az újoncház, tehát a szerzetes élet első eszendejének a képzése. Most is így vagyunk, tehát Széchenyi valóban ősi fészek, történelmi múlttal, az egész város tele van történelmnek az eseményeivel. Meghatározó egy szerzetes életében, hogy az első esztendőt, amely egy visszavonult életforma sok-sok lelki programmal, kétkezi munkával, nagyon szigorú napi renddel meghatároz, hogy hogyan folytatódik. Tehát az általában mindenütt igaz, hogy egy jó indítással egy jó folytatás következhet.
De Ferenc atyának nem adatott meg, hogy itt legyen novícius. A történelem közbeszólt egy párszor, a Széchenyi rendház életébe is beavatkozott.
Igen erősen, mert 1950-ben innen is elhurcolták a ferenceseket, és utána a plébániát átvették egyházmegyés papok, a kolostorból pedig kollégiumot csináltak, és mikor 89-ben visszajöttünk, akkor teljes lepusztult állapotban volt. A két időpont között pedig Esztergom adott helyet a noviciátusháznak 1950-től 1993-ig. Úgyhogy a második fészekrakás az 1993-ban történt, és azóta is. Nem csak a noviciusoknak ad ez helyet, hanem igen-igen sokan saját ferences testvéreink közül, hittancsoportjaikkal, ismerősökkel, családokkal kapnak itt lelki pihenést, fizikai pihenést, itt vannak 2-3-4 napig, és ezt nagyon szeretik, mert nagyon sokan járnak hozzánk. Úgyhogy ez egy második feladat ennek a kolostornak, azt mondhatom, hogy egyedülálló az összes kolostoraink közül. Egyrészt a méretét tekintve, ami miatt alkalmas vendégfogadásra, másrészt itt helyben is vannak programok, kiemelten a nagyheti program, amikor kifejezetten azért jönnek ide, hogy részt tudjanak venni a szertartásokon, amelyek itt nagyon komoly és nagyon nívós szinten zajlanak énekkel, és folytathatnám, nagyon sokan szeretnek bennünket, sokan megfordulnak nálunk.
Széchenynek az is különlegessége, hogy a ferences nagy családnak számos rész családja is jelen van, ilyen koncentrációja talán nincs is a ferences sokszínűségnek Magyarországon.
Hogyne, valóban rendkívüli Széchenyi, mert egy utcán belül három ferences család képviselői laknak, a Clarissa nővérek, akik nagyon, nagyon visszavonult életet élnek, gyakorlatilag a reggeli szentmisén vesznek részt a mi életünkben, azt leszámítva a kolostorukban, a zárt életformájukat élik. Egyébként ők is foglalkoznak vendégfogadással, lelki gyakorlatadással. A másik ferences csoport, a ferences családnak egy kifejezetten magyar ága, magyar alapítású, a ferences szegény gondozó nővérek, akik itt a szomszédunkban egy nagyon nívós idősek otthonát Betániának nevezik, tartanak föl, itt 32-33 idősről gondoskodnak, ezek közül van, aki szépen még idézőjelben talpon jár, de vannak már súlyosabb betegek, akik már itt arra készülnek, hogy elköltözzenek, és nagy-nagy szeretetben is, nagy-nagy szakmai hozzáértéssel végzik ezt. Éppen tegnap beszéltünk arról, hogy olyan van-e még Magyarországon egy szociális otthon, ahol naponta egy órás szentségimádás van, természetesen szentmise van, majdnem olyan időbeosztással, mint egy kolostor lenne, persze nyilván lazán, és ez nem erőltetve, nem kötelező ezeken a programokon a részvétel, de egészen különleges hangulatot ad, a atmoszférát, mondjuk ezt a szót, a nővéreknek a jelenléte. Civil munkatársaik is vannak természetesen, de a nővérek mégiscsak meghatározóak. és hát a mi életünkben is azért jelen vannak több szempontból, tehát nagyon szoros a kapcsolatunk. Kölcsönösen rászorulunk egymásra.
És abból is látszik, hogy mennyire meghatározzák a ferencesek Széchény történetét, építészetét, emlékeit, hogyha jön az ember Salgótarján felől, látja a Széchényi Szent Háromság oszlopot, egy nagyon szép Szent Háromság szobor egy oszlop tetején, és jobbra-balra tőle nem Rókus, meg Sebestyén, meg általában akiket szoktak ábrázolni, hanem Szent Ferenc és Szent Antal áll őrt a Szent Háromság szobor jobb és bal oldalán. Ez sincs azt hiszem több az országban.
Igen, valóban történelmi városnak nevezhetjük, és annak is kell nevezni. Mondjuk kezdjük azzal, hogy a török hódoltság során kétszer voltak itt a muzulmánok. Templomunkat természetesen mecsetnek használták, a sekrestyét pedig fürdőnek, mert azért azt tudjuk, hogy ők azért a higiéniát szerették. A másik mozzanat, hogy a töröktől való felszabadításkor Szobieszki János, mint Esztergom is többi helyen, volt a hadvezér, neki köszönhető, hogy Széchény végül is felszabadult a töröktől. Aztán egy kis idővel később itt volt a Rákóczi féle szabadságharc idején az országgyűlés 1705-ben, és őrizünk is egy szobát, egy termet, úgy tudjuk, hogy abban lakott, amíg itt tartózkodott, Rákóczi. De éppen nemrégiben volt augusztus 13-án, 11. Incepápa évfordulója, ünnepe, akiről egy teret neveztünk el, az elmúlt 10 évben történt, akinek köszönhető, hogy európai összefogással sikerült a muzulmánokat kiszorítani Európából. 11. Incepápa volt az, aki képes volt egy tárgyaló asztalhoz ültetni a különböző németeket, franciákat, olaszokat, és meggyőzni őket, hogy áldozzanak anyagiakat is arra, hogy sikerüljön. Tudjuk, hogy a Bécs felszabadítása volt az első olyan esemény, ami aztán elindította a felszabadítási harcokat. Szóval egy pápának akkor volt ilyen szava, aki szintén hatalmas pénzeket áldozott azért, hogy ezt a nagyon tragikus időszakot, hát hány évig voltak itt, 150 évig, ezt az időszakot lezárja azzal, hogy kiszorította a Balkánra a törököket.
Nem is tudja az ember Széchényről, ha nagyon alaposan körbe nem néz, hogy itt egy nagyon komoly várdombon van a város, hogyha az ember jön a Salgótarján felőli útról, illetve Szlovákia felől, akkor látja, hogy az Ipoly fölé egy kis dombra épült nem csak a ferences kolostor, hanem látna a vár falait, minden, tehát ez egy komoly erődített települése volt az országnak.
Így van, és ez nagyon romos a várunk, tehát ott restaurálásra vagy helyreállítási munkákra lenne szükség, de a kolostorral és a templommal egy egész épület együttest alkot. A kolostorunk az nagyon szépen helyre lett állítva a 90-es években, a templomunk is kívülről, bár háborúban a tornyot szétlőtték, de nagyon szépen helyreállították. A turisták, hogyha jönnek, igen sok mindent találnak. Még akkor is, hogyha az várom, látszik rajta, hogy ez nem tegnapi, és ez azt is jelenti, hogy Széchény vár parányi város. Már a 6000-es létszámot elveszítettem, most már 5000 egy néhány száz a lakossága a városnak. És még talán azt említeném, hogy Varga Kapisztrán atyát kell megemlíteni. Ő állított egy gyönyörű Szent Erzsébet szobrot a kolostor melletti parkban. Egy igen-igen nívós szobor, bronzszobor, egészen sajátos ábrázolásmód, nekem nagyon tetszik, nem egészen hagyományos, és ez még egy történelmi mozzanatot idehoz, hiszen Szent Erzsébet ferences harmadik rendi volt, és így az Árpád-kori történelem is összekapcsolódik Széchénnyel, jelezve, hogy ez tényleg olyan történelmi hely, amire érdemes odafigyelni. Egyébként van a kolostorban található egy múzeum is, rendszeresen, napi rendszerességgel megfordulnak itt csoportok, nagyobb csoportok bejelentkeznek, kisebbek csak úgy jönnek, és tárlatvezetés van másfél órás programmal. Tehát egyrészt a történelmi eseményekről szól az idegenvezető, másrészt körbejárják kolostornak azt a részét, ami fönn van tartva múzeum számára. És itt tényleg izgalmas dolgot lehet találni, és ahogy mondtam, a magyar történelemnek számtalan pontja, számtalan eseménye kapcsolódik Széchenyhez, és ez nagyon jól előjön, amikor végigjárják a múzeumnak a termeit és a múzeumhoz tartozó kolostori templomi részeket.
Menjünk a kerengőbe, számos emléktábla őrzi a rendház és a város történetét, és említsük meg, hogy ki kicsoda volt.
Igen, valóban itt a földszinten, ahogy belépünk a kolostornak a kapuján, beérünk a kerengőbe, folyosó bejáratánál egy hatalmas nagy fakereszt van rajta korpusszal. Ez az ide jövők, nem csak zarándokok számára mondhatnám azt, hogy egy kultikus hely, mert lehet látni a szobor lábán, hogy ez bizony nagyon sokan megérintették és megérintik. Számtalan hívő munkatársunk van, vagy akik betérnek, hogy megérintik ezt a keresztet. Tehát ez egy, mint egy kegykép vagy kegyszobor, amely biztos, hogy sok ima meghallgatás köszönhető ennek a szobornak. A szobor jobb és bal oldalán, a kereszt jobb és bal oldalán emléktábla van. A háború, illetve az 50-es években vértanúságot vagy halált szenvedett testvéreinknek a névsora, 8 szemét olvashatunk itt, akik közül 7 a boldoggávatási listán szerepelnek. Várjuk, hogy majd előrelépés történik, hiszen életüket adták a testvéreikért, ahogy az Úr Jézus fogalmaz. Úgyhogy ez az első történelmi hely. A kommunista diktatúra áldozatainak szoktuk ezt nevezni, és valóban az is.
A következő tábla. Páter Bárkányi János, OFM Ferences.
Bárkányi János Zrínyi Ilona gyóntatója volt és tanácsadója, és ő volt az, aki az ifjú, vagy inkább még gyermek, Rákóczi Ferencet, második Rákóczi Ferencet tanította, oktatta. Ugyanakkor ő ebben a kolostorban házfőnökként is működött 1689 és 1691 között. Bárkányi János nevét viseli most a katolikus iskola, mert 3 évvel ezelőtt alapított.
Itt Széchenyben?
Igen, itt Széchenyben a Váci püspök, úgyhogy most így a neve ilyen formában is megörökítetett. Ez egy nagyon-nagyon szép tábla, fekete márvány, aranyozott betűkkel, 2006-ban állították, és ez a folyosónknak, a történelmi folyosónknak az első olyan táblája, ami visszamész bennünket a 17.-18. századba.
Következik Széchenyi Tamás. Ő ki volt?
Igen. Országbíró volt Erdélyi Vajda, és az ő idejében adott engedélyt 22. János pápa 1332-ben, hogy Széchenyben ferences szerzetesek számára kolostort alapíthasson. 34-ben, tehát 2 évvel később Széchenyi városi jogokat kapott, aminek a fontosságát azt hiszem nem kell magyarázni, egy középkorban egy település, ráadásul egy kis település, városi rangú település. 2009-ben állították ezt az emléktáblát.
Következő tábla egy gróf.
Szitnyai és Csábrági gróf Kohári István, 1649-1735, hadvezér, országbíró, költő. Amikor vendégeim vannak, mindig elmondom, hogy Kohári István a labancok oldalán harcolt, tehát a királyi Magyarországnak volt a hűséges szolgája, királynak esküdött föl, tehát nem, az esküjét nem vonta vissza. Itt a közelben van Fülekvára. Fülekvárát védte, fiatalon őt nevezte ki a király, a török ellenébe, és az erdélyi Vajda ellenébe, aki a keresztény seregekkel harcolt, a törökökkel összefogva, Fülekvára ellen, Kohári ellen. Hosszú ideig tartott az ostrom, Kohári nem adta meg magát, persze, hogy elfogták, 3 évet szenvedett börtönbe, és a börtönben írt verseiből azt mondják, hogy nem volt olyan szuper költő, tehát nem költőként volt nagy, de amit megfogalmazott, az a 3 év munkácsi börtönbe és másod tömlöc volt az. Szóval ez Andrássy út 60 volt, annak a kornak az Andrássy út 60-nak. Még ami aztán Széchenyhez köti Kohári Istvánt, hogy a Rákóczi féle szabadságharc után illetve még azt megelőzően, amikor Tököli és a törököknek a koalícióját végül sikerült szétverni, és a háború meghozta az eredményt, hogy végre békességben ebben az országban nincs szükség arra, hogy itt folyamatosan háborúzunk, nem hoz eredményt a háború. Mint hogy a Rákóczi féle szabadságharc, bármennyire is büszkék vagyunk rá, nem hozta meg azt az eredményt, amit vártak tőle. Miután tehát szabadult a tömlöcből, visszakapta elkobzott javait, és olyan jótevője volt az országnak, igazi mecénás, aki hatalmas pénzösszegekkel támogatta a legkülönbözőbb kezdeményezéseket. A ferenceseknek úgy tudom 100 000 aranyforintot adott. A jezsuitáknak is vagy 50-et, a piaristáknak talán 70-et. Szóval olyan léptékű adományozó volt, akinek köszönhetően a török utáni időben rengeteg épület helyreállt. Rengeteg helyen, neki köszönhetően többek között Széchenyi városának is, hogy talpra állt. Az elnéptelenedett település egyszer csak benépesült, és ehhez szükség volt épületekre, és ő nagyon bőkezű volt. Csak a Széchenyi kolostornak adott 4000 aranyforintot, ami hatalmas összeg.
És hát azt hiszem a füleki és a váci ferences templom gyönyörű barokk belseje is az ő jóságának köszönhető.
Bizony, hogy így van, de a kettő közül mégiscsak Vácot emelném ki, egészen rendkívüli, ha valaki arra jár, megcsodálja a váci ferences templom barokk oltárait. Hát az költemény, nem csupán barokk oltár. És ott őriznek egy festményt, amelyen Kohárit találjuk, őt ábrázolja a festmény, és a festmény alá van írva egy disztichon, amiben, ezt is ő írta, amiben jelzi, hogy ugyan a félkarját már elveszítette, de nagyon szeretett dohányozni, és amíg tömlöcbe volt, még azt sem adták meg neki, és az örök életről mondja, hogy mint hogy a füst elszáll, az úgy majd a lélek is, de hova száll? Az Úristenhez, aki majd megadja a sok fáradozás után a megérdemelt jutalmat.
És azt latinul írta?
Latinul írta, és Szedő Dénes, akinek a műfordítás kötete 2011-ben megjelent, ott közreadtuk ennek a versnek a fordítását, természetesen disztichonba, úgy, ahogy azt megírta, csak magyarra fordítva.
Egy nem ferences főpap is táblát kapott, vajon miért egy kalocsai érsek?
Dr. Hajnad Lajos, az utcánk az ő nevét viseli. Kalocsai bíboros lett, úgy mondták régen, hogy bíbornok. Itt született Széchenyben, ez köti ide a városunkhoz. Kalocsai érsekként, illetve bíborosként is a városnak jótevője. Tehát itt egymás után, ahogy jöttünk, itt a jótevők, azok számon tartották a városukat, vagy számon tartottak olyan településeket, ahol segítségre, mégpedig nagyon konkrétan anyagi segítségre volt szükség. Nagyon szép a szövege. A Szentegyháznak törhetetlen bajnoka, hazájának nagy időkben dísze támasza, szülőhelyének üdvét is minden ha, vagyis mindenkor szívén hordá, a tudományok hírneves művelője, a nevelésügyet dús adományaival emeli. E városban is leányiskolát, árvaházat, kórodát.
Az micsoda, kórház?
Hát ez vagyis kórház. Hát a kór, igen. Ugye kórház. De régen kóroda volt, tehát ezeket alapította. Úgyhogy a tábla megörökít egy nagy formátum egyéniséget, aki számon tartotta. Oda a bíborosi vagy az érseki, gondolom hatalmas birtokaiból befolyt összegből nem európai körútat tett, hanem...
Igen, nem wellness szállóba töltötte az idejét valószínű.
Igen, hanem nagyon fontos a mindennapi élethez szükséges dolgokban nyújtott segítséget.
Hát itt a kerengőnél, mintha római kori emlékek lennének, olyan kövekből álló falszakaszhoz érkeztünk, de hát ha nem is római kor, de a gótikának a remeke.
Nagyon érdekes, most a harangtorony alatt állunk, és a harangtoronyból nyílik egy befalazott, vagy nyílna egy ajtó, amely gótikus. Az érdekessége az, hogy a tornyot később építették, lehet látni, hogy a gótikus ív az a torony falába megy bele, de nem azért, mert hogy korábban épült a torony és abba bevésték, hanem fordítva. Megvolt a gótikus ív, ez valószínűleg, hogy ajtó volt, és a templom építésekor lefaragtak egy rész belőle, és ezért ilyen töredékes. Azt is láthatjuk, hogy a középkori járószint az jóval alacsonyabb volt, mint ahol most állunk.
Hát egy 70 centivel vagy egy méterrel lejjebb
volt.
Igen,
hát ez a középkornak a sajátossága, hogy a sittet nem vitték ki, hanem a törmeléket, az épület maradványokat azt szépen ott hagyták, és arra húzták rá a falat. Fölhasználták az értékes anyagot, követ és más egyebet, hogy a helyreállítást elvégezzék. Hiszen itt azért többször pusztított tűzvész és más egyéb természeti csapások, betörések is voltak, tatárbetörés, hát a török itt volt, az már úgy adva volt, hogy nem épített, hanem rombolt. Tehát volt szükség, volt helyreállításra számtalan alkalommal.
És hát ez a gótikus kibontott kapumaradvány szoborfülkeként is működik most. A téren látható Szent Erzsébet szobor, amiről már szólt Ferenc atya, kicsinyített mása itt kapott helyet.
Így van, a kicsinyített mása itt van, úgyhogy én minden nap, amikor eljövök, a kicsinyített mását is csodálom, de a kinti az már egy kidolgozott érett alkotás. Erzsébet ugye, hagyományosan a kötényéből a rózsát adja, de a megformálása a modern művésznek az utánérzése, és szerintem nagyon jól megcsinálta.
Hitvilág a teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Miután a Széchenyi kolostor kerengőjében az emléktáblákat végignéztük Hidász Ferenccel, bemegyünk egy sekrestye feliratú ajtó kinyitása után egy csodálatosan szép terembe, amely vélhetően nem sekrestjének készült. Mi volt ez, kedves Ferenc atya, és hány száz évvel ezelőtt épülhetett?
Eredetileg káptalan terem volt. A káptalan terem a szerzetesek összejövetelének, gyűlésének a helye, illetve a napi, esti programnak a része, a rekreáció, ismerjük a szót, ugyanezzel a jelentéssel, tehát ahol felülülés van, ahol az egész napi munka után, imádság után, oldott légkörben töltik el a szerzetesek az utolsó esti imaóra előtti időt, mert hogy a szerzetesek nem csak imádkoznak és dolgoznak, hogy elvonulásban élnek, hanem közösségi életet élnek. A mi ferences közösségünknek az alapja a testvéri közösség, a fraternitás. Tehát nem elvonultak vagyunk, nem egy eldugott, jó értelemben véve, városon kívüli monostorban, ahová az ember belép, vagy egy szerzetes, és az életét ott éli le. Nálunk a mozgás az természetes, hogy 3-4 vagy 6 vagy 8 év után egy másik kolostorba kerül valaki. Szóval káptalan teremben vagyunk, ami most sekrestyeként funkcionál. Gyönyörű, gótikus terem ez, Magyarország egyik legszebb, épségben fönnmaradt gótikus terme.
A Soproni Kecske templom, az is ferences templom volt, Sopron főterem mellett, ott is van egy ehhez hasonlóan gyönyörű, gótikus, káptalani terem.
Igen, igen. Említeni szokták az idegenvezetők, történészek a párhuzamokat, hogy hol találunk ilyet. Ezt azért mégis megemlítik, hogy a legfontosabb, hogy ez teljes épségben maradt. Középen egy oszlopot találunk, és az oszlopon nyugszanak a boltívek. A boltívek indulnak az oszlop főtől, és négyzet alakú a terem. A négy sarka irányába a bordák oda tartanak, és vannak mellékbordák. Növényi díszítést találunk a bordák találkozásánál. Az oszlop, amin az egész nyugszik, a négy evangélista jelképével van díszítve. Mindegyik, tehát a négy evangélista, Máté, Márk, Lukács, János, mindegyik jelképnek az arca az le van verve.
Törökök tehát miatt?
Az, hogy a törökök az arcábrázolást tiltották. Igen, a másik magyarázat az, hogy mivel ez török fürdőként funkcionált a török megszállás alatt. Másik magyarázat, hogy abban a magasságban gerendák voltak, mert a terem túl magas, és hogy a fürdő az jól tudjon működni, ekkora légteret nem bír el, ott bedeszkázták volna, vagy valami olyan valamivel beborították, hogy kisebb légtere legyen. Lehet, hogy ez volt. Tehát nem feltétlenül a szokásos arcábrázolás ellen készült.
Ez az oszlop gyönyörű, és egy kis ásatások nyomait látom. Itt is látszik, hogy a járószint 50-60 centivel mélyebben volt, mert az oszlop alapjai itt látszanak ebben a mélyedésben.
Igen, tavaly ősszel kezdődtek föltárások, itt a Sekrestyében kezdték először. Az oszlopot kiásták félig, hogy megtalálják az alapját, a fundamentumot, meg is találták, körülbelül 40 centi mélységben találtak rá az oszlop alapjára. Így is maradt, mert terve van véve egy nagyobb restaurálási munkálat. Falfeltárás is végeztek, keresve, hogy netán freskók maradtak. Sajnos nem maradtak meg a freskók. A leglogikusabb magyarázat az, hogy a fürdőből a pára az a freskókat tönkretette. Egyébként még az oszlophoz visszatérve annyit mondhatnánk, hogy az alapja, ezt egy művészettörténész említette nekem, az alapja az régebbi, mint maga az oszlop. Amit még itt a Sekrestyében érdemes megemlíteni, ez a Sekrestye szekrény, három oldalt elhelyezkedő, gyönyörű faragásokkal, tölgyfából, ferences testvérek készítették, fönnmaradt ennek a nyoma, följegyezték. A Versailles kastélynak a koppintása, tehát azt vették alapul, és hogyha valaki járt már ott, akkor látja, hogy igen, valóban ez a Versailles palotának a fa faragását utánozza.
Nagyon érdekes. Hát, és aki itt lakott, illetve egyel fölötte, mert itt van egy másik terem, a Versailles kastély tulajdonosának, a francia Lajos királyoknak volt a vendége, amikor elűzték Magyarországról, tehát Széchény és a Rákócziak kötődnek Versailleshoz is ilyen értelemben. Fölöttünk tényleg van egy hasonló terem?
Igen, van egy hasonló terem, ugyanúgy az oszlop, egy oszlop tartja ennek a Sekrestyében található oszlopnak, mint egy a folytatása.
De annak mi lehetett a funkciója a ferences kolostor egykor életében, ha ez volt a rekreáció helye és nem a Sekrestye, az mi lehetett?
A középkori funkciójáról nem tudok mit mondani, de hogy a 1950-ig kápolnaként működött, az volt a kolostori kápolna, ahol imádkoztak. Úgy is volt berendezve, tehát a középkori, úgy nem derült ki, hogy ez egy középkori terem, 1990 után ezt restaurálták, úgyhogy ez most a múzeumunknak a része, látogatható része a múzeumnak. Sajnos ott sem találtak komoly freskó töredéket találtak, egy feszületet, de sajnos a többi azt leverték, vagy eltüntették az ott lakók. Nyilvánvaló azt is használták. Igen, hát a törökök megfelelő funkcióra használták. A török bégnek volt a lakása.
Folytassuk a templomban az ismerkedésünket, ha a Ferenc atyának még van egy kis ideje. Rögtön a szentélybe léptünk be, mert a sekrestye, illetve a káptani terem közel van a szentélyhez. Hát először is, mi a titulus a templomnak? Emmószi tanítványok, vagy kik ők? Az oltárképet nézem.
Igen, most az Emmószi tanítványok festménye van, szerepel a főoltáron. De tudjuk, hogy eredetileg nem ez volt. Urunk színeváltozása a templomnak a titulusa. A két háború között tüntették el a festményt. Valahol felvidéken leledzik, nem sikerült a nyomára bukkanni. Látszik, hogy ez egy legújabb kori festmény, ráadásul nem is a legnagyobb művészi színvonalú alkotás, de most éppen ez van, hogy megtalálnánk a régit, és azt vissza is követelnénk, erre alig ha van remény. Maga az oltár egy nagyon szép barokk faragású oltár, ezt is ferences testvérek készítették.
És azt De is nem szó... a pécsi oltárépítők, még ez régebbi annál
nem,
talán.
Még nem a pécsi oltárépítők, hiszen ők a 20. században dolgoztak, hanem korábbi, tehát a török után. Uh-huh. A török után épült templom, illetve kiegészítés, során készült el ez a barokk oltár, és épp így a templom hajóban lévő, majd mindjárt azokat is fogjuk látni, különlegesen szép faragású
oltár. Most maradjunk még ennél az oltárnál, tehát az emmauszi tanítványok az oltárkép, a főoltárnak a központi képe. Fölött egy nagyon kedves Szent Anna és a kis Szűzanya látható, kis szobor együttes, két angyal címerrel, lehet, hogy a kohárjak vagy a Széchenyiek címere.
Igen, a mecénások vagy a helyi bárónak a címere, akiknek egyébként itt az oltár tövében van a kriptája. Uh-huh. És az elmúlt évnek a föltárásai során az oltár körüli részt, hát jó mélyen, hát ez mennyi, majdnem egy méternyi föltárták, pontosan azért, hogyha nyerünk a pályázaton, akkor szeretnénk a most befalazott gótikus ablakokat megnyitni.
Hatalmas munka lenne, mert ezek 12 méter vagy 10 méter magas és 2 méter széles, óriási gótikus ablakfülkék most befalazva.
Igen, hát valamennyi látszik, itt jobb kész felől látszik, hogy ez gótikus ablak volt, fölfalaszták magasra. Hát ahogy a barokk korban ez szokás volt, nem volt olyan érzék a műemlék iránt, sőt egyáltalán nem úgy gondolkoztak, mint ahogy ma gondolkozunk, hogy amit csak lehet megmenteni a régiből. A maguk stílusában, tehát barokk stílusban állították helyre, építették át tulajdonképpen az egész templomot, de hát akkor ez volt a megoldás, azért van olyan sok barokk templomunk, és azért van olyan kevés gótikus. Mert ha elpusztult a gótikus, akkor jött mindenestől a barokk, ha egy félig meddig, mint a mi esetünkben, akkor a szentély megmaradt gótikusnak. Ugye 70-es években föltártak itt az oltárral szembe állunk jobbkész felől egy gótikus imafülkét. Nagyon töredékes, de nyilvánvaló jelzi, hogy ez a megszokott gótikus fülke. Itt a föltárt részen találunk egy oszlop, talpazat vagy lábazat látható, aminek nyilvánvaló folytatása volt, de a folytatás már hiányzik, azt már nem állították helyre.
A túloldalon is ott van hasonlóan.
Így van, tehát az ásatások előhozták azt, hogy hát lehet látni a méreteket, hogy hát nyilvánvaló, hogy gótikus ablak volt, és elindult alulról az ív, ami egyébként a plafon fölé ment, amikor a 90-es években a tetőt cserélték, akkor lehetett látni, hogy fönn a padláson a gótikus ív még a padlásba benyúlik.
Fantasztikus.
Mégpedig itt a templomhajó baloldali részén. Igen. Csak fönt voltam, és láttam, és csak csodálkoztam, hogy hogy lehet az, hogy az ablak nem a plafonnál végződik, hanem belenyúlik a padlásba. Igen. Balkész felől pasztoforiumot látunk, amiben az oltári
egy kis kőfülkét.
Egy oltári szentséget őrizték. A középkorban nem az oltár szekrényben, hanem bal oldalon, a templom északi oldalán, hiszen kelete volt a templom. Ezt is föltárták a 70-es években.
Most, hogyha ezeket az ablakokat sikerülne egyszer kibontani, akkor mint a nyírbátori gótikus templom, fantasztikusan világos, derűs templom lenne ez.
Hát alapvetően a fényviszonyok megváltoznának. Igen, így van. Amennyiben ez a helyreállítás megvalósul, akkor a barokk oltárt a faltól elhozzuk a templomhajó irányába. Ez a terv. Aztán mi lesz belőle, majd meglátjuk. Félig meddig már van, éppen a napokban jött a jelzés, hogy a projektnek az egyik felére rábólintottak, csak még nem egészen világos, hogy a melyik felére. Hát majd ez a jövő zenéje.
A projektben bizonyos más tételek is vannak, ugye?
Hogyne, hát a szentélynek nagyon sok mindent kellene, többek között a villanyhálózatot teljes egészében.
Hát prózai feladatok is vannak.
Igen, igen. És össze lenne kötve a már említett fülekkel, mint egy turista útvonal, zarándok útvonal, és ez a mai uniós feltételeknek megfelel, hogy egy műemlék, pontosabban egy templom, azért az múzeumként funkcionáljon, több legyen, mint szakrális hely, a civil, a profán világba legyen bekapcsolva ilyen formán is. Tehát a projektünk az a füleki Ferences templom a kolostorral kapcsolódik.
Tehát bízunk benne, hogy a pályázatot kiírók nál nyitott fülekre talál a kérés.
Tulajdonképpen ez már megtörtént, de várjuk a konkrétumot.
Lejjebb jöttünk a szentélytől. Ez a rész, szintén a szentélybe vagyunk, de egy külön funkció a kórus, meg a szembe miséző oltár található itt. A kórus olyan értelemben, ahol a szerzetesek a közösségi karimájukat mondják, ugye?
Igen, gyönyörű barokk padot képzeljünk el, de úgy, hogy egy-egy szerzetesnek volt külön kis ülőfülkéje. Van két karélyos része, amire könnyökkel rá lehet támaszkodni, hogyha a zsolozsma az hosszú, és elfáradna az ember.
Ez is felújításra vár, gyönyörű, szép, mint kazettás festményekkel teli, dúsan díszített, talán ezt is ferences laikus testvér készíthette.
Feltételezhetően, hogy ferences testvér készítette, a képek nagyon rossz állapotban vannak, mint látjuk, de találunk már feltárást, és látható, hogy itt éppen jobb kéz felől, kariton, remeték szerepelnek ezeken a táblaképeken, és minden táblakép fölött latin felirat van. És ha megnézzük ezt a kis képet, akkor a sarkába föltártak egy kb. 6x6-os kis négyzetalakú részt, és lehet látni, hogy ez egy gyönyörű világos virágmotívummal, illetve éppen egy faággal, egy faágat mutat. A szövegnek a hátterét is látjuk, látszik, hogy ez egy barokk mindenestül. Hát ennek a föltárása, ennek a helyreállítása az óriási pénzeket igényel.
De része a pályázatnak esetleg?
Igen, része a pályázatnak.
Nagyon szép lenne.
Igen. Egyébként ez a két kórus, eredetileg ez a két ima karzat fönt volt az orgona mellett, még a 30-as, 40-es években, sőt 50-es években ott mondták a szerzetesek a zsolozsmát. Szedő Dénes írt egy nagyon szép kis visszaemlékezést arról, hogy a kóruson ott imádkoznak a testvérek.
Mert hogy ő is itt volt novícius.
Mert hogy ő is itt volt novícius 1924-ben. És említ egy pulpitust, az egy barokkori pulpitus, amelyen volt egy forgatható könyvállmány. És a nagy karkönyvet, ami a 4-5 méterről is látható volt, és énekelhető volt az ott leírt szöveg és dallam, mert akkor a betűkkel volt. És amikor az egyik oldalon a könyv befejeződött, akkor csak fordítottak egyet, és a másik oldalon folytatható volt.
Látunk is itt egy ilyet, nem?
Itt fogjuk látni. Igen. Egyébként itt volt a szentélyben ez a pulpitus, itt, ahol most állunk, de a föltárások során ki kellett vinni a templom hajóba, mert különben itt zavarta volna a munkálatokat. Uh-huh. Egyébként akkor a két kar stallumoknak nevezzük egyébként. A két stallum is el lett mozdítva, hogy a fölötte lévő falrészeknél a föltárást el tudják végezni.
Egyébként kevés is lehetett ez, mert most 2x6 stallum van, és hát valamikor itten
viszont a stallumok
többen voltak ferencesek.
Még egy ülőpad, tehát dupla annyian is elférnek. Igen. Itt. Valóban, ha itt volt mondjuk 18 vagy 20 novícius, akkor szükség is volt ezekre a kiegészítő padokra. Egyébként a régi világban, ezt azért még hozzáfőzöm, hogy a Széchenyi Kolostorban a novíciusok teljes egészében el voltak különítve, szeparálva az itt élő páterektől, atyáktól. Tehát nem is nagyon találkoztak. Az étkezés is másutt volt, az imádság is másutt volt. Akkor ez volt a mentalitás, hogy a novícius lehetőleg mindentől legyen elzárva.
Kivéve a magisztertől, nevelőktől.
Kivéve a nevelőktől, így van. Tehát a világtól is a szószoros értelmében elzárva. Ma már természetesen ezt a hagyományt nem folytatjuk régóta, hiszen a novícius éppen azzal válik majd alkalmassá, hogy szerzetes életét éljen, hogy az egész közösségnek az életében részt vesz, és milyen jó, én még így nevelődtem, és így nőttem föl, hogy legalább 3 generáció volt jelen egy kolostorba, tehát a legidősebbek, akik a háborút és még a háború előtti időszakot élték, átélve mindazt, ami akkor volt. Azért az megemlíthető, hogy a két háború között és még utána is a ferencesek nagyon intenzív missziós munkát végeztek. Ez azt jelenti, hogy 3-4 szerzetes idézőjelbe egy falut jó értelemben megszállt. Tehát szállást kaptak ott, és 8 napon keresztül a hívekkel intenzíven foglalkoztak. Külön prédikáció, a háziasszonyoknak, a lányoknak, a legényeknek, a gyerekeknek, özvegyeknek, a szószoros értelmében.
Tehát rétegpasztorációt végeztek.
Ma így mondanák, hogy rétegpasztorációt, és a 8 nap alatt az egész falut úgy mindenestől megérintették, olyan lelki töbletet kaptak, amit csak zarándoklaton lehetséges. Mindenki el tudta végezni a szentgyónását. Erre természetesen ösztönözték is a jelenlévőket. Mondjuk azért úgy képzeljük el, hogy egy ilyen falu nagyjából római katolikus volt. És itt a környéken nagyjából ilyen falvak vannak.
Tehát innen jártak ki népmisszióba az atyák, ugye?
Így van, innen jártak népmisszióba. Többek között Szedő Dénesnek is van erről egy megemlékezése. A Koldoró barát címmel roppant izgalmas, hogy milyen is volt kilépni a kolostor kapuján, ahonnan évek óta nem léptek ki, és csak kimenni a falvakba, a tanyavilágba, és ott ez a 20-as években íródott.
Tehát a noviciusságot követő élményét írja le.
Noviciusság, igazából ez 28-ban született, tehát éppen, hogy csak papá szentelték. Éppen, hogy csak papá szentelték, mentek lovaskocsival, és gyűjtötték az adományokat, tojást, krumplit, lisztet, kukoricát, és így tovább.
Az is érdekes, említettük a növendékeket, noviciusokat. 2 rendtartomány volt korábban Magyarországon. A mariánusok noviciátusa a klerikusoknak Bucsú Szent Lászlón volt, a leendő laikus testvérek noviciátusa pedig Andocson volt. Itt most rossz szó, hogy koedukált volt a noviciátus, de együtt voltak a laikus, meg a klerikus noviciusok is.
Együtt voltak,
de az
elkülönülés, a szeparáció az mégiscsak megvolt. Hát külön a nem papnak készülő testvérek, tehát akiket laikusnak neveztek, vagy nevezünk, külön magiszterrel és külön programmal, hiszen a papnak készülő lendő papoknak a képzésébe alapvetően a papságra való, először is eldönteni, hogy a papságra alkalmas-e, másodszor más lelki, gazdagabb és tágabb lelki programot kaptak az első évben, a noviciátus évében, az induló évben.
És hát nekik azért latinul is tudni kellett, míg a lendő laikus testvéreknek a mi atyánkot kellett nagyon jól tudni, mert az volt a zsolozsmájuk.
Mind a mai napig a regula, amelyet Szent Ferenc írt, különbséget tesz klerikusok és laikusok között. A klerikusok, mivel megfelelő műveltséggel rendelkeznek, magyarul tudnak olvasni, tehát nem kellett hozzá egy egyetemi végzettség, tudnak olvasni, tehát tudják olvasni a zsolozsmát, és együtt végzik. Viszont azok a laikusok, akik nem tudnak olvasni, ők a mi atyánkot imádkozzák naponta, a megfelelő imaóra idején, a megfelelő számú mi atyánkot.
Térjünk vissza a Széchenyi templomhoz, Hidász Ferenc atyával beszélgetünk, hát van még itt számunkra 4 mellékoltár, meg egy szószék. Ferencesek lévén illene Szent Ferenc oltárával kezdeni, de nekem a Szent Antal oltár a legkedvesebb oltár ebben a templomban. Ahogy fogja a Szent Antal a kis Jézus szinte repes örömében, és majdnem kiesik hanyatt Szent Antal kezéből. Egy nagyon érdekes, mozgalmas, kedves jelenet.
Igen, hát a barokk oltárokhoz természetesen szobrok járulnak mindenkinek az elképzelésű ott van, hogy a barokk, akkor kell, hogy legyen szobor.
És mozgás benne.
Az oltár az egyik legszebb, nem csak itt a templomunkban, hanem másutt is. A spirál oszlopok szőlővel vannak díszítve.
Szőlőfürtökkel.
Szőlőfürtökkel és indával. Ez az ábrázolás igen ritka, itt pedig mind az első emeleti szint, mert hogy az oltár 2 szintű, 2 emeletes. Mindenütt 4 oszlopot találunk az oltáron, amely a külső díszítést adja, mint egy a keretet adja. A Szent Antal szobor fölött pedig egy angyali üdvözletet látunk, ami nyilván, hogyha azt szeretném mondani, hogy mitől ferences, hát attól ferences, hogy ott van a szűzanya. Szent Ferenc pedig szűzanya templomban kapta meg a hivatását, és ma is az a rendnek a bölcsője. Ez az egyik, másik pedig, hogy Dunszkotusz Jánosnak köszönhetően a teológiába a szeplőtelen fogantatásnak a tana. Tehát hogy szűzanya bűn nélkül fogantatott, ennek a megalapozása a ferences hagyományhoz tartozik. Még nem volt sem dogmatizálva, sem az egész egyház közössége még ezt nem értelmezte úgy, de Dunszkotusz azt mondta, hogy ha az Úristen azt akart, hogy a fia bűn nélküli asszonytól szülessen, meg volt hozzá a képessége, akarta, hogy így legyen, és így is lett.
És hát mellette van a Szent Ferenc oltára, tehát a diadalív jobb és bal oldalán.
Igen, hát ez a Szent Ferenc oltár akkor lenne igazán szép, hogyha a közepén egy nívós festmény lenne. Na most ez Márton Lajos, két háború közötti nagyon népszerű festő és illusztrátornak a munkája. Így néz ki. Hát ha rajta múlna, akkor festetnék ide, míg ma is tudna valaki egy klasszikusabb Szent Ferencet festeni, de hát ez most így néz ki.
Hát van még a szószék.
Hát a szószéken olyan filigrán faragásokat találunk, csupa fából. Ha ezt megtisztítanánk, ez most egy olyan sötétebb, zöld színű, aranyozott barokk díszekkel, ha ezt megtisztítanánk, akkor ez tündökölne, ragyogna.
Igen, jelenleg nagyon pasztelszínű, vagy pasztelszínekben beburkolódzik itt a templom, de a felújítás után valószínű, ezek harsányabbak lesznek ezek a színek.
Igen, igen, a négy evangelistának a szobrai láthatók a szószéknek a négy sarkán. Az ajtó, amely a szószékre vezet, ez az első emeleti, a kolostor első emeleti folyosójáról nyílik, és egy lépcső vezet le. Ma már nem használjuk, elvileg lehetne használni, de mivel van hangosítás, nincs arra szükség, hogy onnan szóljunk. De igen, szép lehetett, amikor onnan prédikált a pap.
És a hangvetőn, vagy a baldahin tetején hemzsegnek az angyalok.
Hemzsegnek az angyalok, és érdekes, hogy a legfelül pedig a jópásztor szobra van. A jópásztor ábrázolás kifejezetten ókeresztény ábrázolás. Az egyik legrégibb Krisztus ábrázolás, hogy fogja a bárányt nyakába, egy fiatal arcot látunk, és ugye az Isten báránya a mondani valója.
Ferences szószékek jellemzője, hogy egy ferences csuhájú jobb kéz tart egy keresztet. Itt a jobb kéz hiányzik, de a kereszt ott van.
Igen, hát a kereszt Szent Ferenc jelképe, tehát Szent Ferenc ábrázolásokon a jobb kezében feszületet tart, illetve láthatók a stigmák, a krisztusi szentsebeknek a jelenléte, hiszen Szent Ferenc stigmatizált volt.
És ide van eldugva most ez a bizonyos pulpitus.
Itt van a pulpitus, igen, itt van a pulpitus. Egy gyönyörű barokk alkotás. Hála Istennek, hogy fönnmaradt. Használták is, ahogy említettem, 1950-ig. Hát most itt ki van téve rajta egy könyv, hogy azért ez a templomnak a része, a kórusnak a része volt.
Két mellékoltár maradt még nekünk. Az egyik a fájdalmas anya talán, ugye, oltára. A másik Szent József.
Szent József. Uh-huh. Szent József lenne. Igen, igen,
igen. És az tetszik nekem, hogy Szent Flórián ott van a tetején ennek a szobor, ennek az oltárnak. Tehát három emeletes ez az oltár, és ez kettő három. Plusz egy.
Igen. És, hát valóban angyalok sokaságát látjuk, itt négy angyal is van. Talán azt még említeném, mert nem annyira ismert, hogy a barokk főoltárokon a tabernákulum, tehát ahol őrizzük az oltári szentséget fölött, jobbról-balról egy-egy angyal. Most ez Ószövetségre megy vissza, ha emlékszünk, hogy a frigyláda, vagy frigyszekrényt, azt két kerub angyal imádja, illetve ráborul. És a frigyláda az élőisten jelenlétére utal. Na most az oltári szentség, ahol az élőisten van jelen Krisztus Urunk testében, az oltári szentségben, szintén imádásban részesül két angyaltól.
Köszönöm, Hidász Ferenccel beszélgettünk Széchenyben. Ez volt a Hitvilág, észrevételeiket várom a hitvilag@lanchidradio.hu címre.
Elhangzott a Hitvilág. Szerdahelyi Csongor műsora.